9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A magyar bankrendszer stabilitási mutatói továbbra is kedvezőek. A szektor likviditása bőséges és képes nagyobb sokkokat is kivédeni, mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdász ügyvezető igazgatója a legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentést bemutató online tájékoztatóján. Továbbra is jelentős profitabilitás jellemzi a magyar bankrendszert, 18,9% volt a saját tőke arányos jövedelmezősége tavaly év végén. A nem teljesítő hitelek aránya mind a vállalati, mind a lakossági piacon alacsony. A bankok nettó kamatjövedelmének növekvő része származik a központi költségvetéstől. A bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amihez a támogatott hitelek jelentősen több mint 400 milliárd forinttal járultak hozzá tavaly, közölte Banai Ádám. Az Országos Vérellátó Szolgálat átlátható működését ígérte Tordai Attila, az intézmény most kinevezett főigazgatója. Tordai Attilát június 1-től kérte fel az egészségügyi miniszter az OVS főigazgatói teendőinek ellátására. A szakember ezt megelőzően a Semmelweis Egyetem transfuziológiai tanszékének tanszékvezetője volt. Tordai Attila úgy fogalmazott: több olyan szakmai pont van, ami már régóta megoldásra vár. Ilyen például a transzfúziós szabályzat aktualizálása, a vértakarékos eljárások, mint kórházi vérgazdálkodási lehetőség fokozott elterjesztése, vagy a transzplantációs koordináció támogatása. Megjegyezte, a rendszer nem hibátlan, és ezért egy probléma térkép alapján szeretnék feltárni azt, hol vannak a legnagyobb gondok, és annak alapján priorizálni, amelyek a legégetőbb megoldásra váró feladatok a stabil működés érdekében. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy milyen terhelés hárul a munkatársaira, számukra olyan munkakörnyezetet szeretne teremteni, amiben megbecsültnek érezhetik magukat, és perspektívát találhatnak munkájukban. Tordai Attila ezen kívül fontosnak tartja a véradói bázis stabilitásának megtartását és a fiatalok bevonzását a rendszerbe. Az uniós turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 2026 első negyedévében átlépte a 471,1 milliót, 3,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának adatait, közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat. Jelentésük szerint az uniós szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma januárban 143,5 millió, februárban 154,4 millió, márciusban pedig 173,2 millió volt. A legnagyobb növekedést a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák számában az év első negyedévében Írországban jegyezték fel, megelőzve Máltát és Dániát. A látogatók számának csökkenése Litvániában volt a legnagyobb, majd Romániában és Luxemburgban. A vendégészakák 46,6%-át a külföldi látogatók tették ki 2026 első három hónapjában. A külföldiek által eltöltött vendégészakák legnagyobb arányát a vizsgált időszakban Máltán, Cipruson és Luxemburgban regisztrálták. A legkevesebb külföldi vendég Németországban, Lengyelországban és Romániában töltött éjszakát szálláshelyeken. A jelentés szerint Magyarországon januárban több mint 1.700.000, februárban csak nem 1.900.000, márciusban pedig már több mint 2 millió vendégészakát töltöttek el turisztikai szálláshelyeken. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én, 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. 1996-ban a Mille Centenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség mágiagyújtási akciót szervezett a Kárpátok gerincére, az egykori 1000 éves határra, akkor több tucat tűz égett egy időben. 2003. augusztusában a külföldi Magyar Cserkész Szövetség felélesztette ezeket a kezdeményezéseket, és ennek nyomán Magyarországon, a Kárpát-medencében és szerte a világon fellángoltak a cserkész tábortüzek vagy gyertyák. A szervezők célja, hogy június 4-én ismét mindenütt, ahol magyar közösségek élnek szerte a világon, fellobbanjon az összetartozás tüze.
Az időjárásról.
Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mint ahogy a nép.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként a kínai-magyar kapcsolatok lehetséges jövőjéről beszélgetünk Salád Gergely Kína kutatóval.
Azzal, hogy jó eséllyel nem mi leszünk az EU-ban a legkínabarátabb kormány, mert az elmúlt bő egy évtizedben az voltunk, azzal Magyarországnak a különlegessége is elveszik Kína számára. Tehát egyike leszünk a sok kicsi EU-s tagországnak. Ez nem tragédia, tehát nem kell nekünk nagyobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk, vagy van, aki szerint kell, de azt gondolom, hogy ez nem előfeltétele a gyümölcsöző kapcsolatoknak. Tehát, hogyha abba az irányba megy a magyar-kínai kapcsolatok fejlődése, ahogy ez most kinéz, nem leszünk különlegesek Kína számára.
Aztán megismerhetik az ország legjobban előadó, prezentáló egyetemistáját, Apró Stefániát.
Nem csak ilyen statikus előadást adtam, ilyen nagyon berögzött, jó, akkor elmondjuk az információt, hanem így láttam, hogy mosolyognak vissza az emberek a poénjaimra, és olyan jó érzés volt.
Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Belém mart nagyon, véremmel a földet áztatom, amerre lépek víz fakad, sosem leszünk így szomjasak. Tegnap a lábnyomodban jártam, ma csak a sajátom találtam, ne hagyj el Istenem soha. Vigyél a hátadon haza, két kézzel adjon jót az ég, fejünkre áldás szálljon még.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Apró Stefánia, kommunikáció szakos hallgató nyerte meg a Szegedi Tudományegyetem prezilimpiáját, azaz prezentációs versenyét. Sőt, az úgynevezett prezentációs karaoke számban is második lett. Itt az improvizációs és rögtönzési képességeiket demonstrálhatták az indulók. A prezilimpia győztesét az egyik tanítványom, Lackó Enikő, szegedi kommunikáció szakos egyetemista kérdezte.
Mikor érezted először azt, hogy jó vagy előadásban? Én már kiskorom óta szavaltam, de valahogy úgy éreztem, hogy az nem az én műfajom, és amikor így általános iskola végén már így elkezdtünk így prezentálgatni órákon, akkor így éreztem, hogy ebből lehet valami jó is kisülhet. Aztán így középiskolában már felkértek ilyen előadások vezetésére, meg ilyesmik, és akkor már ott úgy éreztem, hogy ez a lámpaláz, ami így eddig volt bennem, az így átfordult valami mássá, és úgy éreztem, hogy én ebből tudnék fejlődni, és hogy amúgy tök jól érzem magam a színpadon, úgyhogy szerintem ott középiskola végén kezdődött így ez az igazi bepörgés ezzel kapcsolatban.
A prezilimpiára maga miatt a verseny miatt, vagy a téma miatt jelentkeztél? Mi volt az első gondolatod, amikor megláttad az idei témát?
Igazából két témával dolgoztunk idén. Az első téma itt még a szakos fordulón, ez a mesterség és intelligenciával kapcsolatos téma volt, igazából ennek a térnyerése így az életünkben, és hát kicsit szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban. Tehát úgy voltam vele, hogy már minden erről szól, és próbáltam egy olyan aspektusát megfogni ennek az egésznek, ami egy kicsit más. És akkor igazából nem is teljes mértékben a téma véget jelentkeztem, csak így magát így tetszett ez a prezentálós dolog. Viszont, hogyha visszacsatolok egy kicsit erre a témára, akkor jó is, hogy egy olyan téma volt szerintem, ami ilyen nagyon általános, de hogy így lehetett rajta fogást találni, és szerintem ez így nagyon jó volt. Aztán utána már a kari fordulóra más volt a témánk, ott jött be ez a stresszkezelés, a kiégés, a túlhajtás témája, és hogy ugye így mi maradt a nyugalomból. Ez pedig szerintem egy nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell, főleg a mi korosztályunkban, főleg így az egyetemisták körében, és ez meg már olyan volt, hogy itt már így jobban hajtott az, hogy jó a téma is, és akkor így egyszerűbb is készülni erre az egészre, úgyhogy ez így pozitív volt.
A prezilimpia után, illetve az elért eredmény után más szemmel nézel a prezentálásra, a szemináriumi szereplésekre, vagy a vizsgaprezentációkra esetleg?
Igen, teljes mértékben, mert úgy érzem, hogy megvolt ez a verseny, itt kipróbálhattam magam. Teljesen más így szerepelni nagyobb közönség előtt, mondjuk egy aulában, vagy egy nagy prezentációs tábla előtt, mint mondjuk az egyetemi órákon. És úgy érzem, hogy most, amikor már így lement a verseny, és visszamentem így a terembe, mert azért volt még itt egy pár olyan vizsgafeladat, vagy csak simán prezentálni kellett, akkor teljesen más, hogy éreztem magam. Tehát, hogy annyival szabadabb voltam, és érdekes, mert mondjuk a versenyen ott idegenek voltak. Jó, van, ott ültek az utolsó körben már a szüleim is a nézőtéren, de azért csak idegenek voltak más szakokról, más pozícióban lévő emberek. Itt pedig, ahol az órán olyan embereknek prezentálok, akiket ismerek, valahogy sokkal jobban szorongtam, vagy nem is tudom, volt egy ilyen megfelelési kényszer lehet bennem. De most így a verseny után meg olyan szabadon álltam ott, meg így éreztem, hogy jó vagyok benne, és láttam is így a visszajelzéseket, hogy mondjuk már így a teremben is nem csak ilyen statikus előadást adtam, ilyen nagyon berögzött, jó, akkor elmondjuk az információt, hanem így láttam, hogy mosolyognak vissza az emberek a poénjaimra, és olyan jó érzés volt.
Említetted a szüleidet, ugye vajdasági vagy.
Igen.
Szerinted van különbség a között, ahogyan a Vajdaságban és Magyarországon kommunikálnak és előadnak az emberek?
Igazából én szerb közegben nőttem fel, és szerintem ez nagyon kihatással is van a személyiségemre. Nem tudom, hogy mennyire közhelyes ez, hogy a vajdaságiak vagy a szerbek, ők ilyen nagyon lazák, nagyon nagy ez a kávé kultúra, tehát a kávéház kultúra, hogy beülünk, és akkor beszélgetünk órákon keresztül, és kicsit úgy érzem, hogy otthon mindig szabadabb voltam, mert ilyen közegben voltam. Viszont itt Magyarországon, hát mondhatni kellemesen csalódtam, mert itt az egyetemi közegben is szintén ugyanolyan nyitottak voltak az emberek, mint otthon. És főleg itt a kommunikáció szakon, itt vannak vajdaságiak rajtam kívül nyilván, és hogy jó volt látni, hogy ők is így be tudtak illeszkedni ebbe a közegbe, én is, és hogy van különbség a kommunikációban, van különbség az előadásmódban, viszont mindig van egy közös pont, és az a magabiztosság. Otthon mindig szabadabban éreztem magam, meg igazából így a nyelvvel is az egyetlen probléma, hogyha ilyen közegben nősz fel, ahol több nyelvet beszélnek, akkor eljössz mondjuk Magyarországra, és itt magyarul beszélnek, meg hát jó angolul is, de hogy nekem problémám volt azzal például, hogy megtaláljam a pontos szavakat, vagy pontos kifejezéseket. És nagyon jó érzés volt az, hogy itt mindenki befogadó volt, és nem az volt, hogy most úgymond kinevettek volna, hogy nem jól mondok valamit, vagy nem úgy affektálok hozzá, ahogy azt helyes lenne, hanem hogy így nyitottak voltak arra, hogy jó, ez a kifejezés mit jelent, vagy ez a mozdulat, amit most éppen csináltál, ez mit jelent, és hogy igen, vannak különbségek, viszont egybe lehet hozni a kettőt, hogyha erre mind a két fél nyitott.
Mennyit készültél egyébként a versenyre? Inkább spontán előadó vagy, vagy mindent precízen megtanulsz, bemagolsz és úgy adod elő?
Én nagyon szeretek szkriptet írni, tehát én szeretek egy keretet meghatározni magamnak, általában a beszédem elejét és a végét azt mindig megírom. Aztán közötte azt a taktikát használom inkább, hogy körülbelül tudom, hogy miről szeretnék írni. Na most fontos, hogy legyen egy jó prezentáció alap, ami mondjuk ki van vetítve mondjuk egy Canva. Nekem ez fontos. Nem minden előadó használja ezt, viszont nekem ez fontos. Igazából, amikor megírom az elejét és a végét a szövegemnek, utána ötletelek, utána beszélek. Felveszem azt, amit mondok, és írom egybe. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen multitaskos dolog, és amikor ez minden megvan, akkor utána készül el a prezentáció, és akkor úgy kerülnek fel a címszavak is, hogy tehát nem írok mindent fel a prezentációra, hanem egy-egy címszó, egy-egy gondolat, ami így megragadja a közönség figyelmét is, viszont nekem is ad egy ilyen sávot, amin tudok haladni.
Prezentációs karaoke kategóriában is második lettél. Ezt hogyan kell egyébként elképzelni? Pontosan, miben más egy prezentációs karaoke, mint egy klasszikus előadás?
Nekem az első benyomásom, amikor meghallottam azt, hogy prezentációs karaoke, akkor rögtön az éneklés jutott eszembe. És én nem voltam azzal tisztában, hogy erre kötelező a jelentkezés. Tehát, hogy amikor mi elmegyünk a prezilimpiára, akkor nekünk ezen kötelező részt venni. Beszélni tudok, viszont hogyha spontán kell gondolkodni, az néha egy kacsvasz. Ez az egész úgy nézett ki, hogy megkértek minket, hogy vonuljunk be egy szobába, távol az előadó tértől, és egyesével hívtak ki minket. És igazából ez úgy nézett ki, hogy mindenki ugyanazt az egy prezentációt kellett, hogy elmondja. A lényeg, hogy 15 másodpercig tartott egy szlájd, és nem tudtuk, hogy miről szól a prezentáció. Tehát, hogy 15 másodpercenként váltakoztak a képek, és nekünk arról kellett beszélni. Tehát nem arról beszélsz a prezentáció alatt, ami a képen van, hanem ehhez csatolsz egy történetet. És akkor igazából egyesével hívtak ki minket, és mi nem láttuk az előző prezentációkat. Tehát nem is tudtuk, miről van szó, nem is tudtuk, hogy hogyan néz ki ez az egész, és egyébként meglepően dőlt belőlem a szöveg. Tehát valahogy elkaptam azt a flow-t, és egyébként jött magától, úgyhogy ezen is tökre meglepődtem, hogy tudok ilyet is.
Szerinted egyébként a spontán beszéd az tanulható, vagy inkább személyiség kérdése?
Szerintem a spontán beszéd az teljes mértékben személyiség kérdése. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy vannak tipikusan olyan arcok így az életünkben, akikből dől a szöveg. És így belegondolsz, hogy. És nem, de egyszerűen nem lehet szerintem ezt megmagyarázni, erre születni kell.
Szegedi BTK-s hallgatóként mit üzennél azoknak a hallgatótársaidnak, akiknek jó ötleteik vannak, de félnek velük előállni?
Nagyon jó csatornák vannak itt a BTK-n, mint tanárok, mint hallgatók, akiken keresztül kivetíthetjük ezeket az ötleteket. Igazából szerintem jobb, hogyha először ezek a hallgatók, vagy ezek a hallgatótársak ezeket az ötleteket felírják, vagy felveszik magukat. Például, hogyha van egy jó podcast ötleted, vagy egy jó TikTok ötleted, akkor ezt igenis fel kell venni, és vissza kell nézni. És amikor visszanézed ezeket a dolgokat, akkor nem a hibákat kell benne keresni, hanem a pozitívumokat. Tehát, hogy például nem azt kell nézni egy TikTok videón, hogy jaj, most csúnyán áll a hajam, hanem, hogy ha valaki ezt a videót megnézné, akkor az milyen érzéssel tölti el. Vagy, hogy vannak-e olyan emberek, akik kíváncsiak lennének erre. És egyébként mindig vannak olyan emberek, akik erre kíváncsiak lennének, úgyhogy szerintem igenis fel kell venni ezeket a dolgokat, és idővel el kell kezdeni ezeket megosztani. Még hogyha kis csoportokba is a barátaidnak elküldöd, vagy a családodnak, de szerintem érdemes ezekkel foglalkozni.
Mit tanácsolnál a hallgatótársaidnak, hogyan kezeljék könnyebben a stresszt? Hiszen egyetemistának lenni nem könnyű azért. Hogy lehet ezt egészséges kereteken belül csinálni?
Nagyon sok stresszkezelési módszer létezik. Van, aki rajzol, van, aki táncol, van, aki zenét hallgat, van, aki sportol. Igazából ez mind szép és jó, és ezeket jó is, hogyha alkalmazzuk, vagy jó is, hogyha használjuk, viszont szerintem már kialakult egy olyan fajta stressz az egyetemisták között, ami az egymással való kapcsolódásra utal, vagy vezethető rá. Állandóan a telefonunkban vagyunk bújva. Állandóan tartalmakat fogyasztunk, és állandóan próbáljuk magunkat összehasonlítani más emberekkel, és próbálunk felérni egy olyan szintre, mint a másik, és úgy érezzük, hogy el vagyunk késve, és akkor kell a hajtás, és akkor be akarom bizonyítani. Ezt nem szabad. Ez egy olyan dolog, ami egy olyan töréspontig viszi el az embert, legyen az fiatal, idős, vagy akár gyerek, ami egy idő után visszafordíthatatlan, tehát, hogy történhet egy olyan dolog az életedben, amitől teljesen lebénulsz, legyen az testi, lelki, vagy mentális bénulás. Na most, hogy lehet kitörni ebből a stresszből, hogy kapcsolódni szeretnék másokkal, és hogy szeretnék fejlődni az életbe? Erre egy nagyon jó taktika, amit én is már egy pár éve alkalmazok, az a rejection therapy. Tehát ez az ilyen visszautasítási terápia, és igazából ez arról szól, hogy olyan dolgokat kell csinálnunk az életben, ami nagyon spontán. Mondjuk, hogy megdicsérsz valakinek valamit, valamiét. Tehát, hogy mondjuk megdicséred az outfitjét, megdicséred, hogy szép a szemed. Vagy egyszerűen odamész valakihez, hogyha mondjuk dohányzol, hogy kérsz tőle egy gyújtót, még hogyha van is egy gyújtó a zsebedben. És ezek az olyan kis pici dolgok az életben, ami másoknak is örömet okozhat, viszont te is úgy érezheted, hogy valamivel többet tettél azért, hogy kapcsolódni tudj másokkal. Na most vannak olyan szituációk, amikor visszautasítanak. Ez miért jó? Ez azért jó, mert az életben nem mindig fog minden sikerülni. Legyen az egy vizsga, legyen az egy prezentáció, legyen az egy párkapcsolat, vagy akár egy baráti kapcsolat, és szerintem egyetemistaként, főleg kommunikációs hallgatóként fontos az, hogy merjünk nyitni mások felé, és hogy ez az egész ne legyen stressz.
Ha egy mondatot kellene hagynod a hallgatóknak a stresszről és a teljesítményről, akkor mi lenne az?
Szerintem a mondat az lenne, hogy álljatok meg egy pillanatra, és hallgassátok meg, hogy mit mond nektek a testetek, amikor nyugalom van, és így menjetek előre.
Apró Stefániát, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és média tudományszakos hallgatóját, az STE Prezilimpia idei győztesét hallották.
A hegy fölött eső lábalók, ernyőt nyitok, míg elandalók. Gyere alá, neked nyitottam, ha rám esik, csak nyugodtan. Mikor az ősz apukám ígért, elmentünk meleg cipőért. Mikor éjes szánkban semmi volt, megfőztél, nem volt arra bolt. Lassan indulok keletnek. Valahol együtt nevetnek, valahol szeretnek. Emlékszem, jöttél utánam, földúton botlott a lábam. A sárban süpped lábnyomom, felveszlek, viszlek a hátamon. Emlékszem, halálra nevettünk, mikor épp lelassít előttünk. Napsütött vagy kött akarta el,
az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. A belső uniós határok ellenőrzésének visszaállítása esetén kulcsfontosságú, hogy a tagállamok lépéseket tegyenek az ingázókra és a határ két oldalán élő közösségekre gyakorolt negatív következmények korlátozása érdekében. Hangsúlyozta a Schengeni térségben végrehajtott ideiglenes belső határ ellenőrzésekről kiadott véleményében az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett. Az uniós jog bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, ha az érintett tagállam komoly veszéllyel szembesül a közrenddel vagy a belső biztonság szavatolásával szemben. A tagállamok közül Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország a biztonsági fenyegetésekkel és a migrációs helyzettel kapcsolatos aggodalmak miatt élt ezzel a lehetőséggel. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet. Mintegy 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év azonos időszakához képest, a városlátogatásoké 18%-kal bővült, a tengeren túli utakra a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól, közölte a repjegy.hu online foglalási portál a legfrissebb adatai alapján. Kiemelték a top úti célok között meglepetés Tirana, amely a foglalási listán a 24. helyről a 7. helyre ugrott, és 259%-os utasszám növekedést mutat. Tiranába két diszkont légitársaság is rendszeresen indít járatokat, ami hozzájárulhatott a látványos felfutáshoz. Horvátországnál a növekedés különösen a kínálat bővülése miatt érdekes, Dubrovnik esetében 329%-os emelkedés látszik, ahová idén először indult járat több szolgáltatónál is.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Megmutatlak önmagadnak. tükrödjön lettem, bízhatsz bennem, lásd magad szemben, én megmutatom. Belém, ha nézel, szép önmagadban láthatsz, nem baj, ha fáradsz, hidd el, mást is tép a kételj, nincs kivétel. Ha összetörnék, hát legyél a tiszta tükröm, amíg magamat gyötröm. Benned éljen az emlék, hogy milyen is lennék. Nem is tudod, milyen vagy, én megmutatlak önmagadnak. Tükröddé, ha lettem, bízhatsz bennem, lásd magad szemben. Nem is tudod, milyen vagy, én megmutatlak önmagadnak. Tükröddé, ha lettem, bízhatsz bennem, lásd magad szemben, én megmutatom.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Milyen hatással lesz a kínai-magyar kapcsolatokra például az, hogy a magyar hatóságok feltártak egy szennyezést a szegedi BYD autógyár építésénél, és milyen lesz az új kormány Kína politikája? Mit vár és mire figyel a Kína kutató? Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével beszélgetünk.
Nyilván nem sok idő telt még el a magyarországi politikai változás, kormányváltás után, és minden bizonnyal nem is ez a legfontosabb témája a magyar külügynek, hogy milyen lesz a kínai-magyar kapcsolatok, de önnek mi a benyomása, milyen irányban változhat, ha változik, vagy nem változik a kínai-magyar kapcsolat, hogy látja ezt?
De valóban csak benyomásaim vannak, hiszen ugye még föl sem állt a külügyminisztériumnak a teljes stábja, államtitkári szintig megvannak a vezetők, de közöttük nincsen kína speciális. De ez persze nem is elvárás, vagy az lenne furcsa, hogyha lenne. Az alsóbb szinteknek a személyzete, meg az egész hozzáállás az még nem teljesen egyértelmű. Nem az első, aki felteszi ezt a kérdést, különösen a kínai kollégák érdeklődtek, hogy akkor most így lőttek-e a kínai-magyar kapcsolatoknak, és akkor most mindent lerombolunk-e, amit az elmúlt 16 évvel felépítettünk. Én nekem a benyomásom annak alapján, amit ugye Magyar Péter miniszterelnök, meg Orbán Anita külügyminiszter kínai ügyekről, vagy kínai magyar kapcsolatokról mondott, ez nem sok, az pozitív, tehát optimizmusra ad okot, már hogyha azt pozitívnak tartjuk, hogy próbálunk egy jó pragmatikus kapcsolatot tartani a kínaiakkal, én annak gondolom, én mindenképpen pozitívnak gondolom. Ugye Magyar Péter választási győzelme után másnap rögtön tartott egy nagy nemzetközi sajtótájékoztatót, tájékoztatott a Hungexpo-n, ahol a South China Morning Postnak ez az egyik legtekintélyesebb ázsiai lap, egy hongkongi napilapról van szó, de egész Ázsiában hát ilyen nagyon tekintélyes újságról van szó. Szóval ennek külön azért ide utazott a tudósító, hogy megkérdezze Magyar Pétertől az, hogy mi lesz a magyar-kínai kapcsolatokkal, és a miniszterelnök, vagy akkor még csak miniszterelnök jelölt, vagy megválasztott miniszterelnök, azt mondta, hogy Kína egy nagyon fontos ország, egy nagy hatalom, jóba akarunk vele lenni, ő nagyon szívesen elutazik Kínába, nagyon szívesen fogad Magyarországon kínai vezetőket, de tulajdonképpen egy ilyen jó pragmatikus kapcsolatokra törekszik. Még amikor a kampányban, hát így a kínai akkugyárok kapcsán kérdezték őt, hogy akkor mi lesz ezekkel a kínai befektetésekkel. Ott eléggé adta volna magát a kampány szempontból, azt mondja, hogy mindent eltöröl a föld színéről, és jóval fogja behinteni a helyüket, de nem ezt mondta, nagyon bölcsön azt mondta, hogy ezek a gyárak már itt vannak, ezek termelnek, rá kell őket szorítani arra, hogy betartsák a mindenféle környezetvédelmi, meg munkabiztonsági szabályokat, hogy ezeket betartják, akkor nincsen velük semmi gond, működjenek tovább. Orbán Anita is, ő kevesebb beszélt, ő neki Facebook posztjai voltak a kínai kapcsolatokra, amiben leírta, hogy a keleti nyitás nem volt különösen sikeres, mert nemhogy növekedett volna például a Kínába az exportunk, vagy pontosabban a magyar exporton belül a Kínába irányuló exportnak a aránya, hanem inkább csökkent. A nagy keleti nyitáson meg összességében elég korlátozottak a siker. Kínából is nem olyan befektetéseket sikerült ide csábítani, amelyek magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenének, hanem alacsony hozzáadott értékű, végülis ilyen összeszerelő üzemeket hoztunk ide, ezt ugye Orbán Anita írta, de a kínai-magyar kapcsolatokat pragmatikus, kölcsönös előnyökön nyugvó alapokra kell helyezni. Én ebből azt tűröm le, hogy nem akarják így felborítani vagy lerombolni mindazt, ami az elmúlt időszakban így üzleti kapcsolatokban, tudományos, kulturális, stb. Kapcsolatokban épült. Nyilván kevesebb csinadratta lesz, kevésbé leszünk konfrontatívak az EU-ügyekbe. Lehet, hogyha megint lesz ilyen EU-s nyilatkozat a nem tudom kínai emberjogi helyzetről, vagy a dél-kínai tengeri kínai mozgásokról, egyebekről, akkor Magyarország nem fogja ezeket megvétózni, de nem mi fogjuk az első sorban verni a dobokat, hogy akkor most azonnal nem tudom, ítéljük el Kínát, és váljunk le tőle, és ne vegyünk semmit Kínától, és ne engedjük be ide a kínai tőkét, hanem azt gondolom, hogy egy jó pragmatikus kapcsolat lesz, kevesebb politikai kínadrattával, és esetleg több vagy nem sokkal kevesebb üzleti együttműködéssel.
Már ahogy szóba hozta a gyárakat, arra eszembe jutott egy közelmúltbeli hír, hogy a Szegeden épülő BYD gyárnál a Csongrád Csanád megyei kormányhivatal feljelentést tett a BYD-t építő, vagy a BYD gyárral szemben, hogy nem tettek eleget a környezetvédelmi engedélyeknek, és erre aztán a rendőrség is reagált, és környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást is indítottak. Ez már ennek a politikának lehet a következménye, hogy ez eddig nem került a föld felszíne fölé, képletesen is, meg gyakorlatilag is, mert a szántóföldekre ment ez a szennyezett föld állítólag, de ez most csak egy kép akart lenni, szóval, hogy ez ön szerint ebben változás, hogy a kormányhivatal most ezt publikálja, nyomozás indul, vagy ez így lett volna egy hónappal ezelőtt is ön szerint?
Hát ez tényleg csak spekuláció, de én azt gondolom, hogy ez nem lett volna így egy hónappal ezelőtt, tehát az előző kormányzat alatt egyfajta ki nem mondott védettséget élveztek ezek a cégek. Nyilván ezek közül ugye a Gödi Samsung gyára a legeklatánsabb példa, ami ugye nem kínai, de hát a kínaiak nagyon sajnálják, hogy a kóraiaknak a mindenféle hát szó szerint is piszkos ügyletei rávetültek az ő gyáraikra is, de akkor, mint hogyha lett volna valamiféle politikai védettség, ez most megszűnt, és egy picit azt látom, hogy hát a mindenféle alacsonyabb szintű hatóságoknak, hivataloknak, egyébeknek a vezetése próbálja kitalálni, hogy mit szeretne az új kormány. Tehát ugye a új kormány még igazából nem nagyon állt fel. Most még nincs ilyen policy, de próbálja kitalálni. A Csongrád Csanád megyei, nem tudom, INTS, nem tudom ki indított az eljárás, mindenféle szervek, hogy mi lesz az új irány, és abban ez eléggé illeszkedik, hiszen ezt, hogy a kínai, meg minden egyéb más céget is rá kell szorítani arra, hogy tartsák be a magyarországi törvényeket, ezt azért többször jelezte Magyar Péter. Azt gondolom, hogy ez jó irány, és itt összességében elmondható, hogy a kínai cégek, mint általában egyébként a kapitalista cégek, ugye mindig annyit tesznek meg, addig mennek el, amennyit megengednek nekik. Tehát, hogyha engedik a kínai cégnek, hogy olyan helyre tegye le a szennyezett földet, ahol az szennyez, ahol azt tilos, és a magyar hatóságok szemet hunynak, akkor a kínai cég, de egyébként nem csak a kínai cég, hát azért volt bőven környezet szennyezési botrányai nyugati cégeknek is, az oda fogja tenni, hogyha ezzel nem tudom, 3 forinttal kevesebb költsége van. Ha viszont azt látják, hogy itt a szabályok keményen be vannak tartatva, akkor be fogják őket tartani. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen indokolt, reális, olyan nagyon a befektetőket nem elriasztó politika, hogy azt mondjuk, hogy egész egyszerűen tartsátok be a törvényeinket. Ez elfogadható, és szerintem ez jó irány. Nyilván legközelebb a BYD is meg fogja gondolni, hogy hova teszi a szennyezett földet.
De ez azt nem befolyásolja ön szerint, hogy a gyár el fog készülni, a termelés el fog indulni, és elkészül az első Szegeden gyártott BYD?
Nem, hát itt ilyen Pityaner ügyekről van szó, a debreceni szétjelnek, ezek elképesztő hatalmas komplexumok, amik ráadásul épülnek. Ugye én is láttam a BYD építkezést, gondolom ön is látta, hiszen ugye szegedi illetőségű, hogyha jól tudom. Tehát olyan, hogy egy ekkora építkezésen, ahol sok ember dolgozik sok évig, ekkora területen, ne legyen sem rengeteg alvállalkozóval, tehát nem arról van szó, hogy jönnek a kínaiak is felépítik, hanem itt több száz céget megbíznak, azok is alvállalkozókat alkalmaznak, azok is alvállalkozókat alkalmaznak. Tehát, hogy ebben a bonyolult láncban senki ne kövessen el semmi szabálytalanságot, és mindig minden munkáson legyen munkavédelmi sisak, mindig minden vegyi anyagos hordót pont oda tegyenek, ahol azt a környezetvédelmi hatóságok előírták. Ez lehetetlen. Hát, ilyen nincsen, nem csak a kínai építkezéseken, hanem a német építkezéseken, meg az amerikai gyár építkezéseken se. Ez egy veszélyes dolog. Itt lesznek sérülések, itt lesznek szabályszegések. Ez nem azt jelenti természetesen, tehát ezek ilyen pityáne ügyek ahhoz képest, hogy hány, nem tudom, csillió forintos beruházásról, meg milyen jelentési ügyekről van szó. Ezeket a hibákat korrigálni fogják a megrendelők, tehát ebben az esetben a BYD, a debreceni ügyekben a CATL. Én azt gondolom, hogy ez jó üzenet nekik, hogy mi erre ezentúl jobban fogunk figyelni, akkor ezentúl a kínaiak is jobban fognak figyelni, de biztos, hogy lesznek szabálytalanságok, biztos, hogy lesznek balesetek. Hát olyan nincs, hogy egy ekkora gyárba, egy ekkora, főleg egy ekkora gyár építkezésénél, nem, hogy senki ne essen be a gödörbe, vagy sehova ne folyjon ki a, nem tudom, a mész, vagy a, nem tudom, malter, vagy a akármilyen legyen.
És visszaugorva arra, amit mondott Magyar Péterrel kapcsolatban, hogy ő jelezte, hogy szívesen találkozik akár Xi Jinpinggel is, ha ez úgy alakul, de hogy ön szerint ez így fog-e alakulni? Tehát itt az elmúlt években Orbán Viktor miniszterelnök kapcsán az elemzők sokszor elmondták, hogy nagyobbnak látszott az ő személye és külpolitikája, mint az ország mérete indokolta volna. Most ez csak a személyének szólt akkor, tehát az, hogy például Xi Jinping itt volt korábban Budapesten, ez az ő személyének szólt, vagy lehet olyan ügy, amit meg kell beszélni, akár Kínában, akár Magyarországon, vagy mit gondol erről?
Hát per pillanat azt mondanám, hogy azzal, hogy jó eséllyel nem mi leszünk az EU-ban a legkínabarátabb kormány, mert az elmúlt bő egy évtizedben az voltunk, azzal Magyarországnak a különlegessége is elveszik Kína számára. Tehát egyike leszünk a sok kicsi EU-s tagországnak. Ez nem tragédia, tehát nem kell nekünk nagyobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk, vagy valaki szerint kell, de azt gondolom, hogy ez nem előfeltétele a gyümölcsöző kapcsolatoknak. Tehát, hogyha abban az irányba megy a magyar-kínai kapcsolatok fejlődése, ahogy ez most kinéz, nem leszünk különlegesek Kína számára. Ez nem azt jelenti, hogy időről időre nem fog ide jönni egy szakminiszter, az mindenképpen, de akár egy magasabb szintű vezető. És így még nem fog ide jönni, tehát ő nem jön 10 éven belül ugyanabban a kis országba. Nagyjából 10 évente jön egyáltalán ebbe a régióba kínai pártfőtitkár államelnök, miniszterelnökre, tehát a kettes számú vezetőre esetleg lenne esély, bár azzal, hogy ugye elveszítjük a különlegességünket, lehet, hogy ez sem fog megtörténni, de mondom, hogy ez nem tragédia, tehát ez nem úgy mérik egy kapcsolatnak a gyümölcsözőségét, hogy akkor most mekkora az egyfőre eső pártfőtitkári látogatásoknak a száma, hanem úgy, hogy alakul a magyar export, hogy alakulnak az itteni befektetések, egyemek. Ezek pedig nem feltétlenül politika függők. Aztán az is lehet, hogy hát az új magyar miniszterelnöknek megtetszik az a világpolitikai pozíció, amit Orbán Viktor kivívott magának, és elkezd ő is valamiféle külön utasabb politikát folytatni, nem feltétlenül olyan mértékben, mint Orbán Viktor, de hogy nem tudom, bizonyos ügyekbe vállalja a konfrontációt, bizonyos ügyekbe vállalja, hogy szorosabb kapcsolatot ápol ezzel, azzal. Tehát Nyilván a miniszterelnöknek az ambícióitól is függ az, hogy milyenek lesznek a magyar-kínai kapcsolatok. Hát ez aztán tényleg abszolút spekuláció, de én azt látom, hogy a Magyar Péterbe esetleg nem most, tehát most még nyilván az EU-s kapcsolatoknak a rendbetétele, normalizálása a fő prioritás, de hogyha azok rendben lesznek, akkor elképzelhető lesz olyan ambíciója, hogy ő esetleg a világpolitika színpadjára is kilépjen, és nem tudom, mondjuk az átlagos EU-s országnál jobb kapcsolatokat építsen ki például a kínaiakkal. Ez így benne van a pakliba, ez nem most fog megtörténni, hanem hát egy-két év után, amikor úgy érzi, hogy az EU-s viszonyok már rendben vannak. De mondom, hogy ez abszolút spekuláció, tehát ez erre azért én nem építeni.
Salád Gergely Kína kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától.